nagyon érdekes, rajta béke procedúra körvonalazódik, mert csak körvonalazódik. Ha azt nézzük, ugyebár, hogy az eredeti elvárások szerint Riadban már Trumpnak és Putyinnak kellett volna legalább találkoznia, de Zelenszkij sem látott volna ott van. Ehelyett azért meglett az első találkozó, és ha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor arról egyeztek meg, hogy még találkoznak. De vegyük egy kicsit sorjába, hogy a Brubi amerikai külügyminiszter szerint ugyebár a ukrajnai háború befejezése is, itt ezt kiemeli a nyugati sajtó, mert eddig erről nem nagyon volt szó, mindenik fél beleegyezésével és részvételével kell kialakuljon, és ez hosszú időt vehet igénybe. Ez egy kicsit szembe megy ugyebár a Donald Trumpi elképzeléssel is, nem csak a 24 órással, mert több jelből is arra lehet következtetni, az egyik maga Donald Trump, aki azt mondta, hogy még ebbe a hónapban valószínű, hogy megpróbál találkozni Putyinnal és beindítani a fegyvernyugvást, de mások meg egyre inkább azt hangoztatják, hogy olyan húsvét időszakában fog ez létre jönni, tehát egy olyan egy és fél-két hónap múlva várható, úgymond a tűzszünet. Na de menjünk tovább. Úgymond Trump igazságosan akarja befejezni az ukrajnai háborút, és meg szeretné azt akadályozni, hogy fegyvernyugvás ellenére 2-3 éven belül újrainduljanak a harci cselekmények. Az EU-val végre valahára, hát úgymond ilyen gesztus politizálásról van szó, ugyebár, tehát hogy az Európai Unióval tárgyalóasztalhoz kell ülnie a feleknek, és itt jön tulajdonképpen az érdekesség, hiszen az Európai Unió is szankciókkal sújtotta Ukrajna miatt Oroszországot. Hát elég érdekes okfejtés, én nem azt mondom, hogy nem egy valens elképzelés, de hogy ez legyen egyetlen ok, ami miatt Európai Unió részvételi jogot kapjon Trumptól és Putyintól ebbe a folyamatba, ez egy kicsit harcos, karcos, egy kicsit magas labda, de utána következett is az okfejtés, hogy amennyiben egy ilyen, és amikor egy békefolyamat beindult, tehát harci cselekmények nyugvása bekövetkezik, akkor be kell induljon szinte azonnal, ugyebár az Európai Unió részéről legalábbis, óvatosan fogalmazott az amerikai oldal, az orosz szankciók mentesítése be kell induljon, fel kell azokat részletenként, pontokként mondani, hogy az amerikai oldal mit csinálna ezeknél a szankciókkal, az amerikai szankciókkal, a közös szankciókkal. Sajnos ott is mutatkozott némi nemű hajlandóság, hogy adott esetben, ha jól haladnak a tárgyalások, és ha kézzel foghatóbbak az eredmények, akkor ezt a gesztust akár megteszik az oroszok fele. Maradnak a kérdőjelek, hogy mennyire érdemes ezt feszegetni, szintén tulajdonképpen Ukrajna feje fölött és beleszólása nélkül, de hát volt ugyebár valami, ami kilógott a sorból teljesen, de illeszkedett viszont az amerikai diskurzusba. Arról van szó, hogy az Egyesült Államok és Oroszország szorosabbra fűzik az együttműködést, tulajdonképpen az északi, sarkvidéki lehetséges energiaprojektek mentén. Na most itt rögtön megszólalt a vízcsengő több elemző esetében is, hogy itt a Grönland és Dániával való csörtéről is lehet akár szó. Nagyon érdekes, hogy eddig Amerika egyértelmű érdekeit mutatta az, hogy Grönland iránt érdeklődik. Most ebbe a singularitásba elméletileg, mintha kezdene bekerülni Oroszország is, ugyanolyan északi átjárhatósági szállítási útvonalak és útvonalbiztonsági kérdések érintik az oroszokat is, mint az amerikaiakat, de hogy ketten együtt szerepelnének ilyen projektekben, az jelenlegi álláspont szerint elég hajmeresztő lehetőség.
Ugyebár az amerikai és orosz tárgyalásokon kívül zajlanak az Európai Unió és az amerikán túli NATO tagországok közötti tárgyalások is. Na most az, hogy az ukrajnai békéről, illetve a geopolitikai helyzetről Oroszország nem kíván egyeztetni egyszerre Ukrajnával, Amerikával és az Európai Unióval, az érthető mondjuk az egyszerre csak egy elv alapján. De az, hogy Amerika miért kívánja kihagyni mindebből az Európai Uniót, az talán kérdéseket vet fel. Mit jelent mindez az Európai Unióra nézve?
Az Európai Unió legalább annyira érdekelt és implikált tulajdonképpen a béke utáni, ami következik a kialakult béke időszakában kérdést illetően, Ukrajna újraépítésében, lábraállításában legalább annyira érdekelt, mint Amerika. Az, hogy az amerikai oldal ezt egyértelműen befektetéscentrikusan kezeli, és most aztán egyértelművé vált ez a trend Trump által mindenképpen, hát ezt eddig gyanítani lehetett, de Trump végképp elhallgatott például arról, hogyha 10 dollárt adtak Ukrajnának, abból 9 dollár azonnal visszafordult amerikai hadipari fejlesztésekre, magyarán Amerika zsebébe került tulajdonképpen ismét, és valami 1 dollár került az ukránokhoz, hogy gazdálkodjanak vele, ahogy szeretnének. Ezt rövidre zárva, Európának is legalább annyi érdeke van tulajdonképpen abban, hogy Ukrajna egy drónhadviselésbe igencsak jártas és ezzel együtt járó speciális technikai feltételeket, ismereteket nagyon is birtokló országként tulajdonképpen a jövendőbeli Európai Unió vagy NATO egyetlen igazán harcedzett és harci tapasztalattal rendelkező, jól fejlesztett hadseregével rendelkező országként mondjuk beengedje, felhasználja és értelmesen használja az európai fejlesztési projekteket, úgyhogy kialakult egy ilyen Valence-Nolence versenyhelyzet, úgy nézem, Amerikával és az Európai Unióval, miközben Amerika az Európai Uniót szeretné legjobb szájú íze szerint szankcióztatni, és annak is erre utaló jelek, ugyebár acél, nyersanyag és készítmények szankciózása, minthogyha lépés hátrányba akarná hozni Európát ilyen szempontból is, hogy ne legyen annyira ugróképes, hogyha az amerikai elképzeléseknek megfelelően úgymond beüt Ukrajnában is az oroszos amerikai szájízű Pax Americana, ne legyen ennyire ugráskész és ennyire gazdasági kapcsolatokat szinte azonnal létrehozni kész Európa.
Krisztián Diakonescu, a román elnöki kancellária vezetője a mai, tehát a szerdai párizsi csúcsról azt nyilatkozta, hogy a találkozón az Ukrajnának nyújtandó európai katonai támogatásról és egy olyan terv kidolgozásáról is szó esik, amely lehetővé tenné Ukrajna azonnali NATO csatlakozását egy esetleges orosz szerződésszegés esetén. Lenne Európának ekkora ereje, hogy az előbbit biztosítani tudja? Ugyebár a gyakorlatban ez azt jelenteni, hogyha egy esetleges béke nyomán az oroszok ismét megtámadnák, leruhannák Ukrajnát, akkor Ukrajna azonnal csatlakozna a NATO-hoz, és egyből aktiválódna az 5. cikkely, tehát így Oroszország a teljes NATO-val és Európával kerülne szembe.
Úgy veszem, hogy ez tulajdonképpen 3 nap alatt a második francia találkozó, csúcs találkozó nevezhetném úgy is. Igaz, hogy itt a franciák elképzelése szerint a B-szektor képviselteti magát, akiket kihagytak az előző találkozóból, de végre valahára aztán Kanada, Norvégia, balti államok, csehek, görögök, finnek és hát a svédek és a románok végre valahára meghívást kaptak hivatalosan, rendesen előkészítve. Óriási dolog, az igazán óriási dolog az, hogy végre valahára az a román adminisztráció és prezidenciális adminisztráció megpróbálja kihasználni ezt a lehetőséget, meg is orroltak becsületesen a franciákra az első meghívás elmaradásáért, és hát kell valamilyen átütőt, valami inger küszöb feletit nyilatkozni. A kérdés továbbra is ott marad, hogy, és ha csak Riádot veszem, ugyebár pillanatra visszalépve, a riádi találkozó kapcsán még az is lábra kelt, hogy Putyin talán beleegyezne abba, hogy Ukrajna Európához csatlakozna, a NATO semmiképpen. Erre Lavrov azt mondta, hogy béke ide, béke oda, Ukrajnában nem akarnak látni sem EU-s, sem NATO zászlókat, jelzéseket, szó se lehet, ez elfogadhatatlan Oroszország számára, eddig is, ezentúl is. Erre fel a románok akkor tesznek szinte egy ilyen megoldási ajánlatot, de ez egy műajánlat, ugyanis sajnos kötve hiszem azt, hogy Amerika egyáltalán nincs felkészülve egy ilyen manőverre, és kötve hiszem azt, hogy az elmúlt 3 évben nem vált egyértelműen tisztává mindenki számára, hogy deklaratív szinten egyes európai országok, és nem mindenki, elfogadják akár azt, hogy gyorsított eljárással felvennék Ukrajnát, sőt, valamivel vonzóbb is lenne egy békés Ukrajna befogadása, sőt, Zelenszkij egy adott pillanatban mintha hajlott volna arra, hogy területi koncessziókért gyorsított eljárással bekerüljön a NATO-ba. Tehát ez legyen a megoldás, a gyorsabbik megoldás, vagy a NATO védőernyő alá kerülni, de sajnos az igazság az, hogy Európának legalább a fele nincsen erre felkészülve, egyenesen ellenzi ezt a lépést, akármilyen koncessziók nyomán, egyszerűen arra hivatkozva, hogy addig, ameddig itt nincs egyértelműen bizonyíthatóan béke és tartós béke, hogyan lehetne megtenni ezt a lépést, hiszen a NATO kartában is benne van, hogy harcos beligeránc felek esetében ilyen kérdés fel sem merül. A béke az olyan lesz, amilyen lesz, minden valószínűség szerint határvillongásokkal, ukrán oldalról úgy érezve, hogy túl hamar és túl könnyen odaadtak területeket az oroszoknak, oroszok részéről pedig úgy érezve, hogy még mindig nem foglaltak el eleget, és elég engedékenység tapasztalható európai és amerikai részről, hogy ne legyen ebből egy harmadik világháború. Tehát hol lesz itt olyan bombabiztos béke betartás, vagy béke feltételek, amelyek megfelelnének egy NATO-tagságnak?
Ma tehát szerdán reggel Ilie Bolozsán, Románia ideiglenes államfője Párizsba utazott, ahol különböző NATO tagországokkal együtt a jelenlegi megfelelő stratégiákról egyeztetnek az ukrajnai háború kapcsán, viszont a tegnapi Bukarestbe akkreditált nagykövetek éves találkozóján felszólalt és harmadik üzenetként azt fogalmazta meg, hogy EU és NATO tagként, illetve az Egyesült Államok stratégiai partnereként Románia megőrzi a természetes külpolitikai irányvonalát, és nyitott az együttműködésre az azonos értékeket és elveket valló partnerekkel. Na most, hogyha itt maradunk kicsit az azonos értékeket és elveket valló partnereknél, akkor feltevődik a kérdés, hogy akkor Amerika annak számít-e? Hiszen, hogyha megnézzük és górcső alá vesszük az amerikai külpolitikát, azt, hogy terjeszkedő politikát folytatnak éppen, az, hogy éppen milyen elveket vallanak, hogy Musk nyíltan kampányolt több egyére is a szélső jobboldali Clint Georgescu mellett, akinek például a hívei legutóbb a zsidó színház előtt tüntettek, és halálos fenyegetésekkel bombázták a közösséget. Ez csak az egyik. De ott van például Musk, amint említettem, Georgescu mellett kampányolt, félreérthetetlenül kétszer is megismételve náci karlendítést hajtott végre. Így talán újra kell értékelnie Romániának azt, hogy éppen ki milyen értékrendhez tartozik, és így ki a partner.
Valamiért Románia úgy érzi, hogy egy paradigmaváltásnak kellene megfelelnie. És ebben a valamiértben benne van az is, hogy sikerült kialakítani a magáról azt a külpolitikai képet, imidzset, amit belföldön is sokszor rossz néven vettek, apropó éppen a szuverenista mozgalom, vagy mozgalmak hívei mindig is, hogy miért van az, hogy Románia rögtön hatákba vágja magát az amerikai lehetőségek, segélyek, fejlesztések, fegyverrendszerek, politikai rendszerek előtt tulajdonképpen. És hát ez a mondjam úgy amerikai pálfordulás, ami valójában sajnos azt mutatja csak, hogy mennyire gyenge és inszignifiáns láncszemnek tartja Amerika Romániát, hogy amennyiben teljesen elmegy Amerika agya józan ítélőképessége, és vissza akar vonulni, tényleg vissza akarja vonni a csapatait, a fejlesztéseit, a rendszereit Európából, csak hogy úgymond Putyin elé menjen, hogy béke jobbját erősítse Putyin fele, akkor milyen könnyű lenne Romániában nullára helyezni ezeket a fejlesztéseket, ezeket a csapat létszámokat semmisíteni. Tehát, hogy ezt kompenzálják, végre valahára a román politikum is megpróbált reagálni egyszerre, és ütősen mondjuk úgy a belföld és a külföld, a szuverenisták, szélső jobberek és így tovább, illetve Amerika fele, akik ugyebár itt most nagyon úgy néz ki, hogy a háttérben szépen és békésen szorosan együttműködnek, pro-Amerika jelzéssel persze, de hát ebből megint egy ilyen meglehetősen ködös valami kerekedett ki, ködös deklaráció, kijelentés kerekedett ki, mert itt igazából arról van szó, hogy Románia érdekei mindig is egybeestek Ukrajna érdekeivel, és az ukrán szuverenitás fenntartását mondjam úgy, mindig is legalább felszínen, legalább szóban, legalább deklarációk szintjén fenntartotta Románia azt, hogy mi ment a háttérben, ez egy másik tál tisztat, hosszabb műsor és hosszabb elemzést érdemelne meg, de most azt mondani, hogy ezt nem tisztázni, akkor úgy néz ki, megint Amerika érdekeivel akarjuk összekapcsolni egymást, és megint a szuverenisták fele hajlik el az egész adminisztráció, tehát őrület, egy elbaltázott, nagyon elbaltázott kommunikációról van szó. Itt áperté ki kell mondani azt, például amit Zelenszky törökországi vizitje során nem fájt Erdoğannak a szája azt mondani, hogy Ukrajna területi integritásáért kiáll továbbra is Törökország. Ezt meg lehetett volna tenni, és akkor ez egyértelmű lett volna ez az üzenet, hogy mindenki béketárgyalásokat folytat velünk, vagy nélkülünk, Európával, vagy nélkülünk, Zelenszkyvel, vagy nélküle, ettől függetlenül itt ennek a térségnek közösek az érdekei, és az érdekei többek között arról szólnak, hogy a határok szentek és sérthetetlenek, és nemzetközi jogi szabályok betartása kéne legyen a szent és sérthetetlen.